Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva dicsérjük Urunkat, Istenünket a 251. dicséretnek az első versét énekeljük fennállva. A 251-es dicséret első verse így kezdődik: meghódol lelkem, te néked nagy felség. A 274. dicséret éneklése alatt hívjuk a gyerekeket a gyermekisten tiszteletre. 274. dicséret első verse így kezdődik: ki Istenének átad mindent. Helyünkön maradva hallgassuk meg református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak, a mai úrnapjára eső kérdés feleleteit.
20. kérdés. Ugyanúgy üdvözül-e Krisztus által minden ember, ahogyan Ádám által elveszett? Nem. Csak azok üdvözülnek, akiket Isten igaz hit által Krisztusba oltott, és akik az ő jó téteményeit elfogadják. 21. kérdés. Mi az igaz hit? Az igaz hit ismeret, amelynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében nekünk kijelentett. Ám egyúttal szívbéli bizalom is, amelyet a Szentlélek ébreszt bennem az evangélium által, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot és üdvösséget ajándékoz, ingyen kegyelméből. Egyedül Krisztus érdeméért. 22. kérdés. Mit higgyen a keresztjén ember? Mindazt, amit Isten az evangéliumban nekünk megígért, s amit az apostoli hitvallás keresztjén hitünk egyetemes és szilárd tételeiként összefoglalt. 23. kérdés. Hogy szól ez a hitvallás? Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan jön eljövendő ítélni élőket és holttagat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan szól hozzánk ezen a vasárnapon Ézsaiás próféta könyvéből, Ézsaiás könyvének az 55. részéből, annak az első 13 verséből, ami a teljes szakasz is egyben. Ti szomjazók, mind jöjjetek vizért, még ha nincs is pénzetek. Jöjjetek, vegyetek és egyetek. Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért. Minek adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, keresményeteket azért, amivel nem lehet jó lakni. Hallgassatok csak rám, és jó ételt fogtok enni. Élvezni fogjátok a kövér falatokat. Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám. Hallgassatok rám, és élni fogtok. Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges maradok Dávidhoz. Tanúvá tettem őt a népek között. Fejedelemmé és parancsolóvá a nemzetek fölött. Te pedig olyan népet hívsz, amelyet nem ismersz, s olyan népek futnak hozzád, amelyek nem ismertek, Istenedért, az Úrért, Izrael szentjéért, aki dicsővé tesz téged. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál. És az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok. Eléri célját, amiért küldtem. Bizony,
örömmel jöttök ki, és békességben vezetnek benneteket. A hegyek és a halmok vigan újonganak előttetek, és a mezőfái mind tapsolnak. A tövis helyén ciprusnő, a csalán helyén mirtusznő, az Úr dicsőségére lesz ez, örök jelül, amely nem pusztul el. Isten igéjére válaszként imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy ilyen csodálatos ígéret és jövendül is van ebben az igében. Hisszük, hogy nem csak az egykori Izrael népének, hanem a mi népünknek, a mi református népünknek, és a mai kor minden emberének szól ez az ígéret. Hisszük, hogy Jézus Krisztusban valósággá lehet az, hogy így megajándékozol bennünket. Urunk, megvalljuk, mi is sóhajtunk gyakran így a magunk élethelyzeteiben, küzdelmeiben, hozzád fohászkodunk, szabadításra, útmutatásra várunk. És ugyanígy, amikor közösségeinkért imádkozunk, vagy keresztjén testvéreinkért, valóban így várjuk a te segítségedet, a te szabadításodat, hogy meglássuk annak a beteljesülését. Urunk, köszönjük, hogy a tieid vagyunk, köszönjük, hogy imádkozhatunk, köszönjük, hogy adtad nekünk a könyörgésnek a lehetőségét, és megáldottál azzal, hogy értjük a szavadat, és követhetjük azt. Kérjünk, hogy áld meg mostani Isten tiszteletünket is, a te igéddel és szent lelked jelenlétével. Az Úr Jézus Krisztusért, atyánk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 372. dicséretnek az első versét énekeljük fennállva, így kezdődik, könyörögjünk az Istennek szent lelkének. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a Prédikátor könyvében, Prédikátor könyve 4. részében, a 9. verstől a 12. Jobban boldogul kettő, mint egy. Fáradozásuknak szép eredménye van, mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Épp úgy, ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek. De aki egyedül van, hogyan melegedhetne meg? Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. A hármas fonal nem szakad el egyhamar. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban! Talán nem is csodálkozunk azon, hogy nem a napi igével a szokott módon haladunk most tovább, hanem az ézsaiási jövendőléshez ezt az igét választottam a mai napra. Nem most, hanem évekkel ezelőtt igyekszünk mi is kicsit igazodni a házasság hetéhez, és hát elég egyértelmű, hogy ez az ige valahogy ehhez is kapcsolódik, a házasságról is szól. Persze ez nem egy házasságról szóló igehirdetés lesz, amire készültem. Isten igéje ennél kicsit összetettebb, mint hogy csak a házasságról szólna. Sok mindenről szól, az ember életéről, meg az örök életéről, és mindarról, amit Isten eltervezett. Most mégis ez lesz az, ahonnan elindulunk, ez az apropója a mi közös gondolkodásunknak. A Prédikátor könyve nem a legbiztatóbb könyv egyébként. Ehhez képest ez egy nagyon jó kis rész, egy visszatérő gondolata, minden hiába való. Körbe járja a világot, van, amikor kicsit úgy felcsillan a szeme, de aztán azt mondja, hát ez is hiába való. Ennek ellenére most itt egy egészen konkrét dologban nagyon pozitív kicsengése van ennek az igének. Számomra az első üzenete ennek az igének az, hogy mennyire racionális és mennyire magától értetődően látja a világot. Azt mondja, hogy is van ez? Hát ketten jobban boldogulnak, mint egyedül, ketten azért mégiscsak többre jutnak, meg hogyha az egyik elesik, a másik felsegíti. Hogyha valaki egyedül van, ki segíti fel. Hogyha ketten vannak, jobban megmelegszenek, ugye ez a mai energiaárak mellett sem mindegy, szóval jobban megmelegszenek, ha ketten vannak, mint ha egyedül van valaki. Persze ezt csak viccnek szántam, nem az energiaárakat sajnos, hanem a ketten megmelegszenek, és az megoldaná, de mégiscsak, hogy abban az időben talán nem is fűtöttek annyira, és valóban így van, hogyha ketten vannak, könnyebben melegszenek meg. És ugyanígy ketten állnak ellent, együtt állnak ellent a támadónak, illetve, hogy és akkor erről majd a végén szeretnék beszélni, hogy lesz a kettőből három, mert ugye igazából ez a csattanója, de most már itt elárultam az elején ennek a történetnek. Szóval igazából számomra az a megragadó ebben a leírásban, hogy van az Istennek egy rendje ebben a világban. És ez a rend az, ami ott olvasunk a legelején a Bibliának, hogy Isten teremtette a világot, férfivá és nővé teremtette az embert, és egymás számára teremtette, és a férfinak és a nőnek a tervezett kapcsolata, vagy az egymással való kapcsolata az a házasság, és ez Isten akarata szerint, a teremtési rend szerint való. Nem nagyon szoktunk beszélni, vagy keveset beszélünk arról, hogy Istennek van egy teremtési rendje ebben a világban. Hogy van egy teremtési rend, ahogyan és amilyen formában és amilyen céllal ő ezt a világot megalkotta. Pedig egyébként a teremtés történet sokkal inkább szól Istennek a céljairól, mint arról, hogy hogyan is lett a világ. Sokkal inkább hangsúlyos benne az, hogy mit akart mindezzel, és mit üzen nekünk mindezzel, mint azt, hogy egymáshoz képest hogyan keletkezett. Bár egymáshoz képest azt is látjuk, hogy ott is rend van, hiszen Isten előbb megteremti a feltételeket, aztán betölti élettel, és az egészet az ember számára ajándékozza. Tehát azért ebbe is felfedezhető az a fajta gondolat, hogy hogyan is hozza létre Isten a világot. Van egy rend, egy teremtési rend, ami magától értetődő kellene, hogy legyen. Minden azzal kezdődik, hogy Isten volt. Ezzel kezdődik, természetesen van is, meg lesz is, tehát örökké való az Isten. Minden ezzel kezdődik, így kezdődik, kezdetben ezzel kezdődik a Ószövetség első könyve és a Biblia első könyve. Azzal kezdődik, hogy Isten teremt. Isten mindent megelőz, semmi nincsen, ő teremt, és ő adja a rendet. Nagyon fontos, hogy minden vele kezdődik, hiszen ő az, aki minden fölött áll, ő az, aki fölöttünk áll, és az egész világ fölött áll, ő az, aki megszabta a rendjét a bolygók járásának, megszabta a rendjét a természetnek, a mindennek, aminek még a csillagoknak is megszabta a rendjét, mindennek úgy kell működnie, ahogy ő ezt megszabta. Egy kivétel van, amiben van egy kis kilengési lehetőség, és ez pedig az ember, aki önként engedelmeskedhet Istennek, minden más nem önként, hanem a rend szerint engedelmeskedik. Isten rendet teremt, egymásra épülnek a dolgok, mindennek megvan a maga rendje, olyan szép és összetett, hogy ma is a tudósok talán még elfognak vele néhány száz esztendeig kutakodni, hogy a végén valami eredményre jussanak, és azt mondják, hogy már a többségét tudjuk annak, ami tudható. Hát nem tudjuk, hogy mi van még a tudósok előtt, de újra és újra vannak felfedezések és felismerések ebben a tekintetben. Isten nekünk teremti a világot, teremt egy rendet, és ebben a rendben az embernek is van helye. Az embernek is van helye, mégpedig ugye azt mondja a legelején, hogy elhagyja az ember, a férfi, elhagyja a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. megadja a rendet, megadja azt, amit ő tervezett, és ami az az út, amit követnie kell azoknak, mindenkinek igazából követnie kellene a teremtés rendszerint, és ez az, amihez igazodnunk kell nekünk, akik hiszünk benne. Van a világon egy rend, és ebben a rendben sok minden benne van, még a természetvédelem is, ezt sokszor úgy nevezik, úgy hívják, hogy teremtésvédelem, hogyha ilyen keresztény szempontból közelítjük meg, hiszen Isten rábízza az emberre ezt a világot, hogy őrizze, hogy művelje, hogy gondoskodjon róla, szóval minket felelőssé is tesz ezért a világért, amit nekünk ad az Isten, felelősek is vagyunk a magunk módján és a magunk helyzetében, és ugyanígy ránk bízza azt is, hogy megismerjük őt és kövessük őt. A probléma egyébként, és ezt nem tudom tovább elhallgatni, a bűnnel van. Minden olyan szép volt, és minden olyan rendben volt egészen addig, amíg ez ember engedelmeskedett. Az engedetlenséggel változott meg minden. Emlékszünk az édenkerti történetre, ahol az ember, az első emberpár evett abból a gyümölcsből, amiből nem lett volna szabad. Nagyon érdekes, és számomra ez egy nagy felismerés is volt, hogy itt nem arról van szó, hogy az Isten azt mondta, hogy válasszatok. Ha esztek, ez lesz, ha nem esztek, ez lesz. Ő elég egyértelműen megmondta, hogy mit kell tenni. Megmondta, hogy nem szabad arról lenni. Ezt megtiltotta. És az ember pont innen látszik, hogy nem egy szabad lehetőség közül választott, hanem fellázadt a teremtőjével szemben. Az ember, amikor evett arról a gyümölcsről, a jó és rossz tudásának a fájáról, akkor ő fellázadt a teremtővel szemben, és aki fellázad a teremtőjével szemben, az jogosan számíthat arra, hogy a teremtő ezt meg fogja büntetni, hiszen ez az igazság, ezt követeli az Isten igazsága. És a büntetés a sorba következett is, hiszen a bűnnek a következményei itt vannak az egész világban. Ott van a bűnnek az összes következménye, ott van a szeretetlenség, következő történet egy testvérgyilkosság, rettenetes Káin és Ábel története, és ott van mindaz, ami a terhünk és a problémánk, de ugyanide soroljuk a betegséget, ugyanide sorolhatjuk azt, hogy az ember nem tudja igazán szeretni a másik embert sem, meg az Istent sem tudja igazán szeretni, minden ezzel rontódott el, ezzel kezdődtek a problémák. És ez a probléma az egész világot áthatja. Az egész világot áthatja, és hogyha azt hinnénk, hogy az ember valahogy megnemesül, és okosabb lesz, meg rendesebb, meg emberségesebb, ugye kicsit úgy tűnik, hogy ez a humanizmus a legnagyobb átverés, bocsánat a kifejezésért, hogy így leegyszerűsítem a dolgot, de biztos sok jó is van benne, meg még keresztény gyökere is vannak, tehát ezzel mind tisztában vagyok. De miközben azt hirdetjük, hogy az ember okosabb lett, meg rendesebb lett, azt látjuk, hogy milyen szörnyűségek történnek a világban, pont amik eddig is. Hogy a háború pont ugyanolyan rettenetes, mint mindig is volt. Pont olyan kíméletlen, pont olyan szörnyű, pont olyan embertelen, és hogy a legrosszabbat hozza ki az emberekből. Semmi nem változott. Ne áltassuk magunkat, kedves testvérek. Ma is ugyanolyan emberek vagyunk, mint voltunk. Abban is igaz ez, hogy ugyanúgy vágyunk a boldogságra, ugyanúgy vágyunk a békességre. Ma is ugyanúgy szükségünk van a vigasztalásra. Nem változtunk meg ebben a tekintetben, emberek maradtunk. Egy jó hír van, Isten sem változott meg. Kegyelmes és irgalmas Isten maradt. Ő sem változott meg, ő is ugyanazzal a szeretettel fordul hozzánk, mint mindig is. Fordult az emberhez, igazságosan és kegyelmesen. Hogyha egy picit tovább lépünk a teremtés történetnek a folytatásaként, illetve hogy ez a rend hogyan érintette az embert, akkor azt látjuk, hogy itt vannak az igazi problémák. Itt vannak az igazi problémák, mert hogy ugyanígy az emberi kapcsolatok is nehéz helyzetbe kerülnek, az emberi kapcsolatokban is bántás, sértés, szeretetlenség, önzőség jelenik meg. Sajnos a bűn mindenütt jelen van az életünkben. Jelen van a házasságban is, jelen van a családban is. Hiszen mi vagyunk bűnösök, nem tudunk mássá lenni. Meglepődök, van egy ilyen kifejezés, hogy mérgező kapcsolat, biztos hallották már a testvérek. Igazából egy kicsit olyan eltoljuk magunktól ilyenkor a felelősséget, pedig mi vagyunk azok, akik mérgezünk. Mi vagyunk a hibásak. Mi emberek. hol az egyik, hol a másik, hol mindenki, de valójában mi vagyunk azok, akik ezt el tudjuk rontani. Mi vagyunk azok, akik ezt tönkre tudjuk tenni. Mert a bűn valóság az életünk minden területén. És talán az a legfájdalmasabb, hogy ez a bűnnek ez a valósága, ahol a legtöbbet vagyunk, vagy ahol a legtöbb, legjobban kellene gyakorolnunk a szeretetet, ott is megjelenik. Nyilván nem véletlenül, hiszen azért vannak más erők is, és itt ne tessenek valami földi erőkre gondolni, olyanok is vannak, hanem vannak olyan erők, mint amik már működtek ott az Édenkertben, pont az a kísértő, aki nem a javunkat akarja. Aki nem akarja, hogy megértsük egymást, aki nem akarja, hogy szeressük egymást, aki nem akarja, hogy megbocsássunk egymásnak, de legfőképpen azt nem akarja, hogy az Istennel a kapcsolatunk rendbe jöjjön. Legfőképpen azt nem akarja, hogy rendezett kapcsolatunk legyen az Úristennel. Mert hogyha a kapcsolatunk az Úristennel rendeződik, akkor annak hatással kell lennie a mindennapokra. Hatással kell lennie a döntéseinkre, a különböző helyzeteinkre. Szóval azt látjuk, és ezt nem csak a Bibliában látjuk, hanem mindenütt, hogy a bűn az egész életünkre kiterjed. Egyébként nagyon érdekes, hogy amikor a Biblia családról, házasságról beszél, amikor ilyen témákat említ, a legtöbb esetben problémákról van szó. Nem ideális házasságokat látunk, hanem olyanokat, ahol férj, feleség között vannak finoman szólva is surlódások, vagy éppen testvérek között, talán emlékszünk, Ézsau és Jákob története, vannak ilyen gondok és nehézségek, vagy a testvérek között a József története, ugye talán a legnagyobb testvértörténet, akit még rabszolgának is eladnak. Valahol azt látjuk, hogy ez a Bibliában megjelennek azok a problémák, amik az emberi kapcsolatainknak a jellemzői, és amelyek itt is megjelenhetnek. Természetesen, miközben igaz ez is, a legfontosabb mégsem ez, mégsem az a legfontosabb, hogy gond van és baj van, hanem a legfontosabb az, hogy van megoldás. Van megoldás, és a megoldás az Istennél van, és ez a megoldás az nem más, mint amit az utolsó mondata ennek a felolvasott igének mond, és ez az a mondat egyébként, ami miatt az egészet választottam, a hármas fonál nem szakad el egyhamar. Elsőre, miközben minden olyan magától értetődő, ha ketten vannak, az mennyi előnyt jelenthet azzal szemben, ha az ember egyedül van, miközben így történik, hirtelen odaírja azt, hogy hát a hármas fonál. Hát hogy lesz a kettőből három? Itt nem arról van szó, bár nagyon szépen hangozna, hogy a házasságban Isten áldása nyomán gyermekek születnek, tehát nem erre gondolok itt elsősorban, nem erre utal, hanem arra, hogy a hármas fonal az, hogyha van Istennel is kapcsolatunk. Hogyha van valaki, egész pontosan Isten, aki az emberi kapcsolatainkban kívülről van ott, mégpedig segítő szándékkal, mindent tud, mindent ismer, de mégis szeret bennünket, és fontosak vagyunk. Hadd tekintsek ki egy kicsit, azt gondolom, hogy mai élethelyzeteinknek, vagy világunknak talán az egyik ilyen nyomorúsága, hogy nem nagyon van ilyen ember. Azért kicsi a lehetősége annak, hogy a rokonságból, a családból, vagy éppen a szülők tanácsot adjanak mondjuk egy induló házasságnál. Persze tudom, hogy sokszor menekülünk ebből, mert hogy minél távolabb vannak, annál jobb. Ugye van egy ilyen feltételezés is. Hát én próbáltam azt is, mennyi? Talán 600 kilométerre volt mind a két oldalról a szülők. Hát van annak is nehézsége azért, amikor nincs kire bízni a gyereket, hogy egy kicsit elmenjünk. Nehéz az is, nem könnyű. Előnye talán az, hogy annyira nem szólnak bele, habár ma már már akkor is volt telefon, amikor mi ezt így gyakoroltuk, és egyéb kommunikációs eszközökkel talán még mindig lehet irányítgatni. Persze, hát van, ami jól alakul, van, ami rosszul alakul ebben a helyzetben, de igazából az, hogy nem tudnak tanácsot adni, mert annyira külön vagyunk, vagy annyira távol vagyunk, az azért hiányzik, azt gondolom. Milyen a jó tanács? Hát a jó tanács az, hogyha arról van szó, mondjuk, hogy én mit csinálok rosszul. hogyan kell jobban szeretni a feleségemet, hogyan kell jobban figyelni rá. A jó tanács számára az, hogyha ugyanezt mondják neki, és nem pedig azt, az a rossz tanács, hogyha a másikra mondanak rosszat vagy elmarasztalót. Hát kedves testvérek, akinek van esetleg még mindig ilyen lehetősége, hogy jó tanácsokat adjon a gyermekének, unokájának, testvérének, akkor ilyen ezek a jó tanácsok, ezeket érdemes adni, és ezekkel érdemes segíteni. Mert van valaki, aki viszont tud nekünk jó tanácsot adni, és ez a valaki az Úristen. Ez a valaki az az Úristen, aki ismer bennünket, aki szeret bennünket, aki elküldte az Úr Jézust azért, hogy megmentsen bennünket a kárhozattól, és örök életet adjon nekünk. Amikor azt hallottuk a kereszteléskor, a Máté 28-18-20 végén, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, akkor ez annak az ígéretnek, vagy annak a feltételnek a megerősítése, ami itt a Prédikátor könyve 4. részének a 12. versében van. Azt, hogy van lehetőség, hogy ne egyedül éljünk. Van lehetőség, hogy Istennel együtt éljük az életünket. Tőle bátorítást, erősítést, áldást kapjunk az életünkben. És ez az, amiben egy kicsit már előrébb vagyunk, és nem kell, hogy olyan borulátók legyünk, mint a prédikátor volt, aki szerint minden hiába való, hogy Istennel nem hiába való. Hogyha vele járunk, hogyha az övéi vagyunk, hogyha Krisztus követői vagyunk, az új szövetségnek a népe vagyunk, akkor vele nem hiába való. De ez az ígéret ilyen módon nem csak azokra vonatkozik, akik házasságban élnek. Hiszen sok más élethelyzetünk is van, vannak, akik még nem, vannak, akik valamiért már nem, vannak, akik ennél bonyolultabb viszonyok között is élnek. Igen, ez mind annak a következménye, hogy emberek vagyunk, hogy így alakulnak a dolgok, de mindenkire igaz, hogy Isten velünk akar lenni, és hogy rá számíthatunk Jézus Krisztusban. Velünk akar lenni, nem hagy magunkra bennünket, hanem vezet bennünket, és bátorít bennünket. Hogyha kell, vigasztal, hogyha kell, erősít, hogyha kell, tanácsot ad, hogyha kell, felemel, vagy éppen, ha kell, akkor emlékeztet rá, hogy bizony ne bízzuk el magunkat, mert ő másképp látja a dolgokat, és mi csak emberek vagyunk. Azt érzem, azt látom ebből az igéből, arra akar utalni, hogy mennyire fontos, hogy legyen az Istennel jó kapcsolatunk. Legyen jó kapcsolatunk Jézus Krisztussal. És ez, mint lehetőség, ott van előttünk, hiszen ő közel jött. Jézus Krisztusban emberré lett, eljött erre a világra, bennünket tanított, elmondta mindazt, amire szükségünk van az üdvösséghez és a boldog élethez, és ezt azok, akik akkor hallották, továbbadták, leírták, ránk hagyományozták az őseink, és a mi dolgunk pedig az, hogy megismerjük, hogy megéljük, hogy hálát adjunk, hogy ragaszkodjunk hozzá, és kitartsunk mellette. Mint választottak, mint akiket Isten kiválasztott az ő kegyelméből, mint akiket elhívott erre a feladatra, minket. Minket választott erre az Isten az ő kegyelméből. Azért, ahogyan olvastuk a Ézsaiás könyvében is, azért választott, hogy rajtunk mutassa meg az ő dicsőségét az egész világ számára. Mi vagyunk azok, akiken megláthatja ez a világ, hogy mit jelent az Isten szeretete, kegyelme, és hogyan lehet őt követni. A hármas fonál nem szakad el egyhamar. Én hiszem, hogy akiket az Úr Jézus elhívott, akik követik őt, azok örökké az övéi is maradnak. Bármilyen helyzetben is élünk, bármilyen helyzetben is vagyunk, mi nála vagyunk, és az ő kezében vagyunk, és ott is maradunk. Semmi el nem választhatja azokat, akiket Isten elhívott és kiválasztott az üdvösségtől és a mennyei atyától. Biztasson bennünket mindenütt ez az ige, és biztasson bennünket mindenütt ez az ígéret. Amen. Kedves testvérek, a igehirdetésre és az Isten igéjére a 231. dicséretnek a 4. versével válaszoljunk. 231-es dicséretnek a 4. verse így kezdődik: igazgass, Uram, engemet, hogy megőrizzem hitemet. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és egy perces imádságban vigyük hálaadásunkat, kéréseinket az Úr elé, imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy fontosak vagyunk a számodra, és figyelemmel kíséred az életünket. Megvalljuk előtted, hogy mi nem mindig figyelünk ilyen odaadóan a te szavadra, útmutatásodra, mindarra, amit nekünk el akarsz mondani. Urunk, köszönjük, hogy irgalmas Isten vagy, aki meglátod a mi nyomorúságunkat és az emberek nyomorúságát. Hálásak vagyunk, hogy jöhetünk hozzád a kéréseinkkel, és köszönjük, hogy van ok a hálaadásra is. Ismersz bennünket, tudod az örömeinket és a gondjainkat, ismered helyzeteinket, ki miben reménykedik, és mi az, amiért hálát tud adni. Kérünk, hogy áldj meg minket a te szereteteddel, őrizd meg, és vezess minket. Urunk Istenünk, imádkozunk azért, hogy a te kegyelmedet megtapasztalhassuk minden helyzetünkben. Köszönjük, hogy eléd hozhatjuk a mi kéréseinket. Imádkozhatunk a magunk életéért és szeretteinkért. Könyöröghetünk mindazokért, akik fontosak és körülöttünk vannak. Imádkozunk ezért a gyülekezetért, könyörgünk a Csillaghegyi Református Közösségért. De így imádkozunk egész református egyházunkért, keresztjén közösségeinkért, itt és szerte a világon. Kérünk téged, hogy hallgasd meg a könyörgésünket, amikor azért imádkozunk, hogy te teremts békét, hogy legyen végre béke, és a háború véget érjen. Mi nem tudjuk, hogy ez hogyan lehetséges, de te mindenható Isten vagy, hozzád jövünk ezzel a könyörgéssel. És könyörgünk különösen is a kárpátaljai magyarokért, azokért, akik ott maradtak, azokért, akiket elhurcoltak a háborúba, és azokért, akik elmentek, és aggodalommal tekintenek vissza a szülőföldjükre. Urunk, légy kegyelmes hozzánk. Te tarts meg bennünket, és biztass bennünket. Urunk, megdöbbenve hallottuk, hogy milyen rettenetes dolgok történnek ezen a földön, hogy megmozdult a föld, hogy mennyi áldozat volt, imádkozunk mindazokért, akik elvesztették a szeretteiket, akik magukra maradtak, azokért, akiknek most ezzel a fájdalommal és ezzel a veszteséggel kell újra kezdeni. Urunk, hálát adunk a segítő kezekért, hogy sokan nem feledkeztek meg róluk, és tudtak tenni valamilyen formában értünk. Urunk, köszönjük, hogy nincs légiriadó. Köszönjük, hogy nem zugnak a bombák, és köszönjük, hogy nem reng a föld. És bocsásd meg, hogy ilyen hálátlanok vagyunk, pedig olyan csodálatosan megtartasz bennünket. Hadd hozzuk eléd a betegeinket, mindenkit, aki most beteg vagy gyógyul, különösen is most külön imádkozunk a gyülekezet betegeiért. És a hokstédei gyülekezet, a testvérgyülekezetünk, német testvérgyülekezetünknek az egyik tagjáért, egy testvérnek a feleségéért, aki nehéz műtétre készül, te légy az ő megtartója és megőrzője, Urunk, Istenünk. Kérünk, hogy hallgass meg az imádságunkat, amikor országunk, népünk vezetőinek az életét hozzuk eléd, adj nekik bölcsességet arra, hogy jól és a te tetszésed szerint vezessék mindazokat, akiket te rájuk bíztál, akár egyházat, akár országot, akár várost. Légy kegyelmes hozzájuk, Urunk, és áld meg őket. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Imádkozzunk együtt is, ahogyan az Úr Jézus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Hirdetem, hogy a ránk következő héten a szokásos alkalmainkat megtartjuk, szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket ezekre az alkalmakra. Vasárnap istentiszteletet és gyermekistentiszteletet tartunk 10 órakor, és ekkor hívjuk a házaspárokat még, hogy erősítsük meg a házassági fogadalmunkat ezen a vasárnapon az istentisztelet után, és egy külön áldást is kapjanak azok, akik így eljönnek. Nem csak házastárssal lehet jönni, lehet, hogy őt nehezebb elhozni esetleg, hanem egyedül is el lehet jönni erre az áldásra, és erre a fogadalomtételre szeretettel várjuk a jövő héten is a testvéreket erre az alkalomra. Azt követő héten, már bőjt első vasárnapja, megterítjük az urasztalát. Kérem a testvéreket, hogy imádkozzunk azért, hogy ne férjünk be ezen a úrvacsorai istentiszteleten, február utolsó istentiszteletén ide a templomba. Én imádkozok mindnyájukért, hogy itt legyenek és beférjenek, önök meg azért imádkozzanak, hogy mások már ne férjenek be, annyian legyünk. Ezzel a bőti úrvacsorával kezdjük majd a húsvétra való készülést. Előtte szerdán lesz bűnbánati istentisztelet. Azt ígértük és úgy hirdettük, hogy ezen a vasárnapon imádkozni fogunk. Az a címe ennek az imádságnak, kicsit furcsa, de ennek most címe is van, hogy imádság a házasokért is. Azért is, mert ugyan a következő alkalommal külön a házasok mondják majd el a esküt újra, a fogadalmat, most viszont nem csak a házasokért, őértük is, hanem úgy egyébként is imádkozunk az emberi kapcsolatainkért. Deák Zoltán nagy tiszteletű urat kértem meg, hogy a 91 éves tapasztalatával ő fogalmazza meg ezt az imádságot. Helyünkön maradva, kérem, hogy jöjjön ki, helyünkön maradva kövessük ezt az imádságot mindnyájan.
Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei Urunk, kegyelmes édesatyánk, te azt kéred tőlünk az igében, hogy mindenért hálát adjunk neked. Köszönetet mondjunk a jó adományaidért, amellyel méltatlanokat és érdemteleneket megajándékoztál. Olyan sokszor elfeledkezünk leborulni. Köszönjük, hogy most különösképpen is felhívtad a keresztény emberek figyelmét a szent házasság átgondolására, áldásainak elfogadására. Te mondtad, amikor az első embert megteremtetted, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt. És mellé teremtetted az asszony embert, hogy szaporodni és sokasodni tudjanak. Létrehoztad a legszorosabb lelki és testi életre vonatkozó, legfontosabb közösséget, a házasságot. Azóta lett isteni parancsá, és ugyanakkor a természet rendjévé is, hogy elhagyja a férfi az ő atyát és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Az évezredek múlása, a legeslegújabb szabad szellemű irányzatok és tanítások nem gyengíthetik meg az általad rendelt intézményt. Sajnos világjelenség, amit ma nagyon sokan gyakorolnak, és ezt mondják, együtt lenni, de nem házasságban élni. Urunk, szabj határt ennek a szabados gondolkodásnak és életgyakorlatnak. Ne engedd ezt a felelőtlenséget se országunkban, se máshol a világban. Mert olyan jó házasságban élni. Az örömöket, bánatokat őszintén egymással megosztani. Egymást tiszta szívből szeretni. Igen, egymást, egy másik embert, egy más valakit, aki nem olyan, mint én, akinek a gondolatai nem egyeznek sokszor az enyémmel, vele mégis egyességre jutni. És ha ez mégsem akar sikerülni, figyelmeztessen az ige, a nap soha ne menjen le a ti haragotokkal. Nem elvárni valamit a másiktól, nem uralkodni felette, hanem sokkal inkább adni, felülről való szeretettel, ez a házasság szent titka. És amikor a házasság köteléke családdá magasztosul, és a szerelemből kapott gyermekek ajándéka külön, ráadásként adatik tőled, mindenható Istenünk, akiket gyümölcsként helyezel a szülők kezébe, hogy neveljék, gondozzák, tanítsák. Te ott vagy mindig láthatatlanul, de valóságosan, és amit az ember elront, amit mi elhibázunk, azt rendezed, a helyére teszed. Ezt a gondviselő atyai jóságot is megköszönjük. Akik házasságban élhetünk, a szeretet, hűség, kitartás, megbocsátás, a másik igazának elfogadása tőled való erőként adatott meg mindig. Ez is a te kegyelmed munkája. Legyen áldott érte a te neved. Akik pedig még házasság előtt vannak, azok merjék életüket, jövőjüket, jövendőbeli párjukkal együtt egészen reád bízni. Imádkozunk azokért is, akik már nem élhetnek házastársukkal együtt. Valamelyikük elment a mindenélők útján. Az itt maradt özvegyet, feleséget vagy férjet vedd oltalmadba. Különös figyelmed legyen reájuk. Soha ne érezzék az egyedül lét keserűségét. De könyörgünk a más okok miatt széttört házasságok áldozataiért is. Ahol a nagy szétdobáló, az ördög végezte akna munkáját, és elszakította azokat egymástól, akik szép reményekkel indultak el a közös úton. Öleld át jóságos könyörületeddel őket, és azt is kérjük alázattal, hogy akik még nem találták meg életük másik felét, és szeretnének házasságban élni, gyermekeket nevelni, találjanak rá az igazira, hogy együtt áldhassanak téged, Urunk, Istenünk. A szokottnál most intenzívebben foglalkoznak mindenhol a házasság intézményével, fontosságával. Kérünk, gyümölcsöztesd ezt a jó törekvést, hogy a te rended szerint éljék az emberek itt, országunkban is életüket. Párban, férfi és nő kapcsolatban, a házasság tiszta közösségében. Az Úr Jézus Krisztus szent nevéért kérünk, hallgasd meg alázatos kérésünket. Amen.
Köszönjük az imádságot. Kedves testvérek, az Isten tiszteletet folytatjuk. A 434. dicséretünket fogjuk énekelni. A 434. dicséret után majd jön a Isten tiszteleti áldás, és legvégül nemzeti imádságunk, a himnusz. Így kezdődik a 434. dicséret, Vezess Jézusunk. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.